Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős várom, nem ingadozom sokáig. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk hálákat adni mindenek előtt, Urunk, azért, hogy a Te életre vezető szeretetedet ezen az estén is megtapasztalhatjuk, mert hiszük, hogy Te készítetted el ezt az Isten tiszteletet, hogy veled találkozhassunk, s magasztalunk Téged azért, Urunk, hogy vannak ebben a látható földi világban kiemelt helyek, ahol Istennel találkozni lehet, és így jöhettünk el most is ebbe a nagy melegbe, ide a templomba, Urunk, hogy ne csak a testünk hűsöljön, hanem, Urunk, a lelkünk is élő vízhez juthasson. Szomjazunk, Urunk, ó, annyi minden van a szívünkbe, vágyak, epedések, Urunk, tervek, annyi mindent szeretne elérni az életünk, és, Urunk, Te látod jól, hogy addig, amíg meg nem itatsz bennünket, az örök életnek vizéből addig csak szomjazó az életünk. De, Úr Jézus, Te azt ígérted, hogy Te senkit nem küldesz el magadtól, aki Te hozzád jön, sőt, nem hagyod sem éhezni, sem szomjúhozni. Kérünk hát, édesatyánk, hogy készítsd el igédet, és készítsd el a mi szívünket is, hozd megszólítható állapotba, Urunk, hogy be tudjunk fogadni Téged, megelevenítő igéddel együtt. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, töltsd ki a Te szent lelkedet, hogy ma is úgy tudj szólni hozzánk, ahogyan régen Te is szóltál, hatalommal, szeretettel, a Te lelked erejével. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban, az első korintusi levél harmadik részében, a 6-tól a 23-ig terjedő versekben, s olvasom még Istennek igéjét a 4. rész első és második verseiből is. Pál apostol mondja, én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántó földje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát, ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban. Legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukba. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban az követeltetik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Kedves szeretett testvérek, az emberek életében minden napjaiban felmerül egy óriási gond, amikor döntéskényszer elé állunk. Milyen szempontok alapján döntsünk? Kompromisszum legyen, én is engedjek, a másik is engedjen. Csak nekem legyen igaza, most már azért is csak arra törekszem, hogy az menjen végbe, amit én elgondoltam, és amit én szeretnék. Vagy most vonuljak háttérbe, legyek nagy lelkű, és legyen az, amit a másik szeretne. Amikor dönteni kell, kedves testvérek, ez nagyon nem könnyű dolog az ember számára, mert ahhoz, hogy mi helyes döntést tudjunk hozni, ahhoz helyes állapotba kéne, hogy legyen az elménk, ami azt jelenti, hogy jól kéne, hogy tudjunk gondolkodni. És nagyon sok esetben éppen ezzel van a legtöbb problémánk, hogy nem tudunk megfelelően gondolkodni. És itt nem az elmebeli képességeinkről van szó, nem is az IQ-nknak a hányadosáról, hanem arról, kedves testvérek, hogy milyen útvonalon engedjük, hogy végig haladjon a gondolatunk, ami megszületik, ami úgy mondják a nagy gondolkodók is, hogy kipattan, és egyszerűen életre kell. Igen, ám, de milyen irányba terelem azt a gondolatot? Merre engedem tovább haladni? Van-e útvonala az én gondolataimnak? Mert hozok egy döntést, aztán megfelelő erkölcsi alapokra helyezve hozok majd még egyet, és aztán kialakul a világképem, a világnézetem, és előbb-utóbb az emberek majd azt fogják mondani, hogy hát ő ilyen. És mindez a döntések sorozata képpen alakul ki, kedves testvérek. De a döntésekhez kell, hogy legyen egy alap, és Pál apostol azt mondja, hogy nem lehet más alapja az emberi életnek, a döntéseinknek sem, a gondolatmenetünknek sem, mint maga Jézus Krisztus. Ha jól szeretne gondolkodni az ember, ha bölcsé szeretne válni, akkor Jézus Krisztusra kell, hogy alapozzuk az életünket. Jézus Krisztus maga tanít erről, amikor a bolond és a bölcs építőmesternek a példázatát állítja hallgatósága elé. Az Úr Jézus szeretett paraboléban, példázatokban beszélni a néphez, mégpedig azért, mert a mindennapi tapasztalatok alapján sokkal könnyebb az embernek megérteni azt, amit az Úr szeretne nekünk mondani, az Isten országáról, az örök életről. És azt mondja az Úr Jézus, hogy hasonlatos a bölcs építő mesterhez az az ember, aki hallja az én igéimet, és meg is cselekszi azokat. Mert hogy mélyre ás, lehet, hogy fájdalmas, lehet, hogy sok idő kell hozzá. Tudjuk, hogy Palesztinában nagy kísértése volt az építő mestereknek az, hogy csak a homokos felszínre húzták fel az épületet, abban bizakodva, hogy a megrendelőnek azzal szerez minél nagyobb örömöt, hogy hamar felépíti a házat. S egyáltalában nem törődtek azzal, hogy van-e annak a háznak alapja, biztos kősziklán áll-e az a ház, hiszen Palesztinában általában az volt a gyakorlat, hogy egy végnyabb, löszös, homokos talaj réteg alatt húzódott meg a kőszikla. És hát voltak olyan területek, ahol bizony ez a talajlöszös réteg eléggé vastag volt, és nagyon mélyre kellett volna leásni, hogy elérjenek a szikláig. Vajon mi milyen építőmesterek vagyunk, kedves testvérek? Amikor dönteni kell, a könnyebbik utat választjuk-e? Amikor választani kell nap mint nap, hogy mire szánok időt, kire figyelek oda, hogyan osztom be az időmet, mi alapján hozok döntést, hova megyek el nyáron, kire fordítok több időt, és sorolhatnánk, akkor vajon igyekszem-e mélyre ásni, krisztusi módon gondolkodni, szeretetből döntést hozni, vagy ahogyan én az ösztön emberem mondja, az a vékony löszös talaj elég az is majd ő elintézi is. Sokszor megvan a rossz döntés, S miért nem mindegy, hogy ki az alap? Miért nem mindegy, hogy milyen döntéseket hozunk a hétköznapokba? Kedves testvérek, azért nem mindegy, mert meg lesz próbálva a lelki házunk. Meg lesz próbálva az életünk, már meg van próbálva. Az Úr Jézus azt mondja, hogy jönnek majd az árvizek, jön majd a nagy sebes árvíz, a zúgó zivatar, jön majd a viharos szél, bele fog kapni a háznak az oldalába, és hogyha az a ház nem volt biztos alapokra megfelelően felépítve, nagy lesz annak a romlása. Összedől. Nagy kárt fog okozni, életveszélyeztető. De aki bölcs építőmester volt az, nem törődött a szomszéddal, hogy milyen könnyű felépíteni egy házat a löszös talajra. Ő biztosra ment. Ő hosszú távra építkezett. Neki ki volt tűzve a célja, hogy csak biztos alapokon tudja elképzelni az otthonát és az életét. Kedves testvérek, ez a földi élet nagy kincs, nagy ajándéka az Istennek, de az élet ajándékát Isten a mi kezünkbe helyezte el, a miénket is, és akiket ránk bízott, a gyermekeinknek, a szeretteinknek az életét is. Nem mindegy, hogy ki az én életemnek az alapja. Nem mindegy, hogy megelégszem-e a pénz homokos talajával, vagy a felületes emberi kapcsolatoknak a látszólagos hatalmával. Nem minden, hogyha megelégszem azzal, hogy ma egészséges vagyok, mert lehet, hogy holnap már nem leszek az. Éppen ma találkoztam egy nagyon kedves ismerősünkkel. Nemrégiben, néhány évvel ezelőtt volt az esküvőjük, és a férjnek rákos daganata van. 2 éves a kisfiúk. És ez a hölgy azt mondja, hogy olyan jó, hogy nekünk biztos alapokon áll a kapcsolatunk, az életünk, mert mi hisszük, hogy Istentől kaptuk egymást, Istentől kaptuk ezt a gyermeket, mert semmit nem csináltunk Jézus Krisztus nélkül, mert mi mindig tőle kértük el a következő lépést. Nem tudjuk, hogy miért vagyunk most ebbe a nagy próbatételbe, de hisszük azt, hogy mivel Krisztusra építettünk, ő meg fogja mutatni most is a következő lépést, nem csak az örömtelieket, a fájdalmasakat is, és meg fogja adni ennek a kimenetelét is. Kedves testvérek, de nagy dolog így hordozni az élet kőkemény óráit, hónapjait, éveit, hogy nekünk biztos alapunk van, hogy nekünk élő Krisztusunk van. Hát erre próbál Pál apostol is hivatkozni, amikor a korintusi testvérekhez szól, egy olyan gyülekezethez, amelybe sajnos ott van a meghasonlottság, úgy az egyéni életekben, mint a gyülekezeti életben, mert hiszen voltak, akik Apollós mellé álltak, voltak, akik Képás Péter mellé, voltak, akik Pált szorgalmazták, hogy ő hirdesse legtöbbet az igét, ő tanítson, és azt mondja a Pál apostol, nem jól van ez így, testvérek, a gyülekezetben. Hát ki az a Pál? Hát ki az a Péter? Hát ki az az Apollós? Szolgák. És olyan gyönyörű ez a megközelítése Pál apostolnak. Azt mondja, hogy mint bölcs építő mester alapot vetettem. Mihez kellett a bölcsesség? Hogy hogyan plántál el egy gyülekezetet? Krisztus nélkül lehetetlen. Krisztus testbe kell az embereket meghívni. Nincs ennél nagyobb, pontosabb dolog, kedves testvérek. Nem tudom, hogy a kedves testvérek a mindennapokban hogyan élik meg a hitüket, mert tudom, hogy megélik aktívan. De van, amikor az utam, ha akár kocsival vagy gyalogosan elvezet emberek mellett, lát az ember nagy baleseteket, vagy elmegy egy szirénázó mentő, vagy látok próbateri embereket, nem kell hozzájuk szólni feltétlen. Hát nem ragyogó dolog az, hogy mi imádkozhatunk értük. Nem jó dolog az, hogyha ismerősökkel találkozunk, bajba vannak, keresztet hordoznak. Olyan jó dolog, hogy nekünk van kihez vezetni őket. Krisztushoz, mert ő az életünk alapja. Biztos pont, kedves testvérek. Nincs olyan földrengése az életnek, legyen az halál, betegség, nyomorúság, amiben Krisztus ne tudná megtartani, megőrizni az övéit. Éppen ezért azt mondja Pál apostol, hogy mi mindnyájan szolgák vagyunk. Isten arra rendelt bennünket, hogy nektek szolgáljunk, hogy hitre jussatok. Egyik sem különb a másikánál. El is mondja Pál apostol gyönyörűen, mind a ketten szolgák vagyunk, az egyik ültetett, a másik öntöz, és ki a legfontosabb? Hát Isten, aki a növekedést adja. Olyan gyönyörű, hogy Pál apostolnak a bizonyság tételében át-át sejlik az ószövetségi szőlőskertnek az üzenete. Ézsaiás próféta 5. könyvében hallunk arról, hogy Isten szőlőskertet ültetett, és ez volt a választott nép. Körülkerítette, megkapálta, ugye a szőlősgazda gyönyörűen elkészítette a kertet, megtrágyázta, megöntözte, ápolta, gondozta, metszette, várta a gyümölcsöt, és ez a lényeg az ószövetségi példában, hogy és nem termett gyümölcsöt ez a szőlőskert, és Isten elszomorodott, s elküldte az ő egyszülött fiát, és az Úr Jézus meghirdeti, én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Ha valaki nincs én bennem, nem terem gyümölcsöt, nálam nélkül semmit sem tehettek. Pált nagyon elszomorította a gyülekezet megosztottsága, és igyekszik ezt a megosztottságot valahogyan gyógyítani, de gyógyítani is csak Krisztusban lehet, gyógyítani is, és gyógyulni is. És Pál apostol elmondja a gyülekezet tagjainak, hogy ő az alapot letette, az alap Krisztus. És hogy erre ki mit épít rá, majd azt az utolsó nap az ítélet tüzében fogja megmutatni. Arra utal Pál apostol, hogy lesznek olyan életek, akik ugyan megmenekülnek, bár a munkájuk meg fog égni, mert nem teljes szívükből építettek az alapra. Mit is jelent ez? Jeremiás próféta könyvében is hallunk arról, hogy amikor Jeremiás már túl hosszú időn át hirdetett ítéletes proféciákat, akkor egy időre az Úr ezt elveszi tőle, sőt ő maga sem hajlandó arra, hogy folytassa tovább az ítéletes proféciákat, és akkor megél valamit, amit majd Pál is fog mondani, hogy olyan az Isten igéje, mint a csontjaimba rekesztett tűz. Ha nem mondhatom, ha nem adhatom át, éget, felemészt, mert Isten arra rendelt el az ő szolgáit, az ő eszközeit, arra hitelesítette, hogy az Isten országának igéjét hirdessék, hogy sokak jussanak hitre, sokan megmeneküljenek. Vannak, akiknek csontjukba rekesztett tűz az ige, nem tudja megtenni, hogy ne adja át. És sajnos ebben a világban vannak olyan emberek is, akiknek pedig teher, akik szívesen leteszik ezt a terhet, mert nem csontjaikba rekesztett tűz az. És azt mondja Pál, hogy majd a ma napon kiki elnyeri az ő jutalmát, de ti ne ezzel törődjetek, ne tegyetek különbséget a szolgák között, hanem egy valakire nézzetek fel, Istenre, Jézus Krisztusra, aki a növekedést adhatja a gyülekezetnek, és a növekedést adhatja hitáltal a gyülekezetet alkotó, élő, megelevenített személyeknek. Mert boldog az az ember, aki Krisztusból táplálkozik, és Krisztus az ő életének az alapja. Pál apostol nagyon sokat beszél az első korintusi levélben a bolondságról és a bölcsességről. Hivatkozott arra, hogy a zsidóknak és a görögöknek megütközés és bolondság a Krisztus keresztjéről szóló beszéd. Pedig ez a kősziklának az igazi üzenete. Olyan gyönyörű, ahogyan Mózes élettörténetében olvassuk, Mózes 2. könyvében, hogy amikor Mózes kéri azt az Úrtól, hogy mutassa meg neki az ő dicsőségét, az ő útját, az ő hatalmát, akkor Isten megmutatja az ő orcáját, az ő dicsőségét, úgyhogy megnyitotta a szívét, és megmutatta, hogy ő milyen, elmondta, az Úr irgalmas és könyörületes Isten, szeretete nagy, türelme hosszú. S miben jelent ez meg? Azt mondja az Úr Mózesnek, hogy jöjj ide a kősziklára, elrejtelek annak a hasadékába, és elvonultatom előtted az én dicsőségemet, amelyet hátulról megláthatsz. Állj a kősziklára! Már Mózes második könyvében elhangzik ez az utalás, amely Jézus Krisztusra, mint kősziklára való utalás. Kedves testvérek, nekünk van hova állni. A döntés kényszer helyzetekbe, amikor nehéz kérdésekbe kell döntést hoznunk, nekünk mindig van kihez folyamodni, mert ki a bölcs ember, ki a bölcs építőmestere az életének? Nem az, akinek több diplomája van, nem az, aki gazdag és befolyásos, hanem az, akit az Úr tanácsol. Kérjük-e az Úr tanácsolását? Én olyan hálás vagyok azért az ígért, amit annak idején a lelki szentelésemen személyesen kaphattam. Bölcsé teszlek és megtanítlak az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak téged. De sokszor volt, kedves testvérek, hogy ez az ige éltetett. Olyan sok erőt merítettem ebből az igéből. Volt, amikor könnyek között sírva kértem az Istent, hogy tanácsoljon a szemeivel, mert az enyém elhomályosult, mert nem látom, hogy hogyan tovább. Istennek mindig volt tanácsolása. És olyan ez, mint a jó szülő és gyermek kapcsolat, hogy amikor a szülő csak szemeivel rátekint a gyermekére, az a gyermek már tudja, hogy az az édesanyja mit szeretne, mi a véleménye. Minél bensőségesebb a viszonyunk az élő Istennel, annál jobban tudjuk venni az Isten üzenetét, de ez megint csak mi kell? Helyes gondolkodás. Azt mondja az Úristen Izsaiás próféta könyvébe, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok. Hogyan tudja Isten a gondolatait átadni nekünk, hogyha mi nem gondolunk vele? Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor az emberek mai világban is sokan zenét hallgatnak, még a buszon is, bárhol, jó dolog ez. De eldugaszolják a fülüket, mert a fülhallgató bent van, és hogyha bárki szeretne velük beszélgetni, nem is hallják, hogy mit mond a másik. Valahogy így vagyunk mi is sokszor Istennel. Isten mondja a tanácsolását, áradnak felénk a gondolatai, de mi zajban élünk, zaj vesz bennünket körül, és nem kell valami nagy, különleges zajforrásra gondolni. Elég zaj tud gyártani a lelkünk, amikor aggódik, amikor zúgolódik, amikor kétségbe esik, amikor fél. Hogy is mondja Istennek igéje? Most csendesedj el, most némulj el, és hallgasd meg az Úr szavát. Nagy dolog, amikor az ember el tud csendesedni. Pált is rákényszerítette Isten, hogy Saulként megálljon a gyűlölködő úton. Ő is választottnak tekintette magát, elkötelezettnek, és Damaszkuszban nagyon jól tudjuk, hogy azért ment, hogy a keresztény testvéreket megkötözze. Ha nem az Isten bölcsessége vezet bennünket, nem jó úton járunk. És kedves testvérek, annak mindig összetörettetés a vége. Ezért arra hivatkozik Pál apostol, hogy akár Pál, akár Péter, akár pedig Apollós, bármelyik legyen tetszetős emberi szempontok alapján a gyülekezet tagjainak, nem szabad az emberi szempontokat, az emberi gondolatmeneteket beengedni a gyülekezet életébe, mert a gyülekezet életébe Isten szempontjainak kell uralkodnia, és Isten szempontjai alapján kell a gyülekezetnek működnie. És ez olyan felszabadító, kedves testvérek. Isten szempontjainak kell uralkodnia a gyülekezetben. És ez mit jelent? Az, hogy Pál apostol arra hivatkozik, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek Istennek a temploma. Isten az ő gondolataival, szeretetével, igéivel szeretné belakni az elménket, a lelkünket, egész valónkat, mert így tud bennünket tanácsolni, így tudja a gyülekezetet pásztorolni a nagy pásztor Jézus Krisztus, aki életét adta a juhaiért, és boldog az az ember, aki el tudja fogadni az Isten szempontjait, mert a gyülekezeti életbe, az egyház életébe Isten egy dolgot keres, és jó, hogyha ezt a szívünk hústábláira felvéssük, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Isten nem tudományt keres, nem praktikumot keres, nem gyakorlott embereket keres, hanem, kedves testvérek, ilyen egyszerű, amit az Isten keres, hűségeseket. A hűséges pedig azt jelenti, hogy terhelhető, megbízható, teherhordó a Krisztusért. Ott tud az Isten növekedést adni. Kedves testvérek, amikor arról van szó, Jelenések könyvében János a hű tanú, akinek adja Isten Patmos szigetén Jézus Krisztus által a kijelentéseket a kis-ázsiai gyülekezeteknek is, hogy újra felismerjék az alapot, Jézus Krisztust, akire építkezve megújulhatnak. Kedves testvérek, így nevezi maga a Szentírás Jánost, hogy a hű tanú. Érdekes dolog, hogy először Jánosnak terhelhetőnek kellett lenni, és az ő élet története valójában ott kezdődik a Golgotai keresztövében. Tudjuk, hogy nagy csütörtök este a tanítványok mind elszélednek, és elfutnak az Úr Jézus közeléből is. Egyedül Péter lesz az, aki elmegy még a nagy tanácsnak, a főpapnak az udvaráig, de tudjuk, hogy amikor szembesítik őt is azzal, hogy te Galileából való vagy, akkor érdekes, hogy kilátszik a hitének az alapja, hogy nem igazán kősziklára volt még ez építve, hanem leginkább önmagára, mert hogy Péter önmagát féltve tagadja, bármi köze lett volna az Úr Jézushoz. És olyan csodálatos, hogy ennek a Péternek is van majd élet megújulása Krisztus szeretetében, de egyedül János az, aki ott áll a Golgotai kereszt tövében. És az Úr Jézus, amikor imádkozik a kereszten, akkor, kedves testvérek, azt mondja az ott álló édesanyjának, Máriának, és az ott álló egyetlen tanítványnak, Jánosnak, hogy asszony, íme a te fiad, fiú, íme a te anyád. És gyakorlatilag így születik meg az első keresztény gyülekezet, nem a szolgálatok itt a fontosak, hanem a hűség. Azért bízza őket egymásra Jézus, mert hűnek bizonyultak a teher hordozásában, mindvégig kitartóan részt vettek Krisztus szenvedésében. És amikor János, ez a hű tanú, elkerül Patmos szigetére, a Jézus Krisztusba vetett hitéért száműzik, gúnyolják, megfosztják minden tisztségétől. Kedves testvérek, ez a hű tanú akkor kapja meg az ő hűséges pásztorától a legcsodálatosabb kijelentéseket. A próbatétel nem azért van, hogy összeroppantson bennünket, hanem azért, hogy terhet hordva megedzen bennünket az Isten, és csodálatos kinyilatkoztatásokkal áldjon meg bennünket. Soha ne féljünk a próbatételektől, hanem Krisztusra, mint kősziklára állva, mindig kérjük, Uram, tanácsolj engem a te szemeiddel, s lehet, hogy az, amit te mondasz a világ szemébe, bolondság lesz, de Uram, én elhittem neked, hogy te megváltóm vagy, és te a javamat akarod. Kedves testvérek, lehet, hogy már most, amikor kimegyünk a templomból, döntés elé állítanak majd bennünket, vagy néhány nap múlva, Az Isten értelme, bölcsessége kifürkészhetetlen. Miért pont ezt az ígét helyezi a mai napon a mi lelkünkre? De egyet tudnunk kell. Az egyház alapja Krisztus, és a tagoknak is Krisztusra kell felépíteniük az életüket, és boldog az az ember, aki nem akar több lenni és nagyobb lenni az ő uránál, hanem el tudja fogadni a szolgai küldetést, hogy az ő urát szolgálva minden nap kérje Isten tanácsolását. Az Úr Jézus segítsen bennünket ebben, s mint ahogyan Jánost is megszólította, s megfordulva János meglátta a megdicsőült Krisztust, s a látás után kapta a csodálatos kijelentett igét, ne félj! Akinek Krisztus az élete alapja, annak nem kell félnie, mert jöhet vihar, zúghat nagy orkán erejű szél, jöhet bármi az életünkbe, kedves testvérek. Krisztus sohasem küld el bennünket magától. Így könyörögjünk hát a reánk bízottakért, a gyülekezetünkért, szerte a világba, a Krisztus testéért, hogy legyen sok hű tanúja az Úr Jézusnak, terhelhető keresztjén emberek, akik boldogan hordják a próbatételt is, ha kell a gúnyt, a szenvedést is Krisztusért, mert ama napon a tűzlángjába ki fog derülni, hogy nem hiába való volt a mi döntésünk, amikor Jézus Krisztus mellett döntöttünk. Igen, lesznek olyan életek, akik ugyan megmenekültek, mint akik a tűzön mentek keresztül. Tudjuk, milyen, látjuk a televízió képernyőjén, amikor egy-egy nagy vihar tönkretesz egy-egy családi házat, vagy egy-egy ilyen családi otthon leég, tűz üt ki, és leég, porig hamvad, hogy semmi nélkül állnak ott, és úgy riport alanyok, hogy kezüket széttárva mondják, mindenünk oda égett. Ne így érjünk célba a mennyek országába, egy leégett élettel, mert ugyan elfogadtuk Krisztust, de nem lelkesedtünk, nem szolgáltunk egészen hűen neki. Kedves testvérek, a jutalom az az üdvösségnek a ráadása lesz, és ezt a jutalmat kiki megkapja majd aszerint, ahogyan szolgálta a kősziklát, Jézus Krisztust. Ne csüggedjünk hát, ne engedjünk a gonosznak, hogy elvegye a mi hitbeli lendületünket, hanem kérjük már most este, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és megvalljuk őszintén, hogy sokszor az emberi szempontok eluralják a gondolatainkat. Teljesen evilági szempontok alapján szeretnénk, sokszor a gyülekezetben is, az otthonunkban is döntéseket hozni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor teljesen megfeledkezünk arról, hogy mi megkeresztelt emberek, mi a tieid vagyunk, te eljegyeztél bennünket magadnak, és te azt ígérted, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, és ha vizen kell szállt, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el, a tűzlángja nem perzsel meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izraelnek szabadítója. Urunk, engedd meg, hogy minden nap előttünk legyen, hogy te kell, hogy légy az életünk alapja, kősziklája. Ezért engedd meg, hogy úgy is kezdjük el a napjainkat, imádkozva. Ha többre nem is futja időnkből, legalább egy igével, Urunk, kérünk, hogy tanácsold a mi elménket, hogy ne emberi indulat, ne az óember ösztön énje terelje a gondolatainkat, és hozzunk majd rossz döntéseket, és aztán ezek a rossz döntések majd begyűrűznek az életünkbe, és aztán megint csak nálad vagyunk összetört életünkkel. Kérünk, Urunk, újítsd meg a mi elménket, hogy megváltozhasson a te igéd által, s engedd meg, Urunk, hogy úgy tudjunk jót gondolni és jót szólni, hogy a veled való közösségből igyekezzünk döntéseinket meghozni. Könyörgünk, Urunk, minden keresztjén emberért szerte a világba, hogy a te bölcs tanácsodat tudjuk megfogadni, és hogy tudjunk, Urunk, valóban erős keresztjén életre törekedni, hogy minél inkább veled és benne tudjuk megélni, Úr Jézus, a mi hitünket. Nincs annál nagyobb ítélet, amikor a világ gyenge kereszténységgel találja magát szembe, akik nem hűek, akik nem terhelhetőek. Irgalmazd meg nekünk, Úr Jézus, és kérünk téged, hogy tápláld a mi hitünket. Szeretnénk kérni téged, mint a tanítványok is kértek arra, hogy növeld a hitüket, és taníts bennünket imádkozni. Mert az imádságos szív gondolata keresi az Isten akaratát, az Isten igéjét. Hálát adunk azért, édesatyánk, hogy ezen az estén is egybegyűjtöttél bennünket. Szeretnénk egy szívvel és lélekkel könyörögni a betegekért, sok gyógyíthatatlannak tűnő, emberi számítások szerint gyógyíthatatlan betegért. Kérünk, Urunk, hogy ami embereknek lehetetlen, tudjuk, hogy neked és nálad lehetséges. Gyógyító hatalmadat terjeszd ki, Urunk, a betegekre. Könyörgünk, Urunk, a gyászba megtört szívekért is, hogy légy vigasztalójuk. Sesedezünk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk a mi családunkért, családjainkért, sesedezünk, Urunk, egyéni személyes életünkért is. Újíts meg bennünket, Urunk, hogy engedni tudjunk a te akaratodnak. Az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg minnyájunk imádságát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.